Folytassuk műsorunkat. Egy-két éven belül végleg eltűnhetnek az olcsó kisautók az életünkből, és a gyártásban maradó modellek is durván megdrágulhatnak, ha a tervek szerint 2025-től valóban bevezetik az Euro 7-es környezetvédelmi normát a kontinensen. Végleges döntés még nem született az időpontról, csak ötletelés van. Az azonban tudva levő, hogy őrült mértékben kell majd csökkenteni szinte minden ma létező szennyező kibocsátást a járműveknél. De teljesen új területeken is mérni fogják az autónk szennyezését, például a féktárcs és az autógumi kopását. Már napjainkban is jelentősen visszaesett az új és használt autó értékesítés Magyarországon, pedig a márka képviseletek újra engedményes áron kínálják a kocsikat. Hogy mi lesz azután, hogy hatályba lép az Euro 7-es szabvány, csak találgatni lehet. Az Európai Autógyártók Szövetsége úgy kalkulált, hogy a becsültnél 4-szer-10-szer nagyobb költségdrágulás várható a járműgyártásban, ami legkevesebb nettó 2000 eurós áremelést jelent adók nélkül egy-egy piacra kerülő kocsinál. A következő percekben Erdélyi Péter járműkereskedelmi szakértőnk előrejelzését várjuk az autóipart és a kereskedelmet érintő változásokról. Szervusz Péter!
Üdvözlöm a hallgatókat, szia Frici!
Baj van már az értékesítésem most. Baj volt egyébként a Covid idején, most a háború miatt is baj van. Baj van minden miatt. De most már itt van a fejünk fölött Damoklész kardjaként az Euro 7-es szabvány bevezetése, amit egyébként nagyon sokszor hallottuk, hogy elhalasztanak, halogatnak, de hát most már írott formában tavaly november óta létezik nagyjából, hogy mi várható.
Hát baj hátán van, ez kétségtelen, és az is kétségtelen, hogy az Európai Unió döntéshozói különösebben nagy tekintettel nincsenek arra 12-13 millió munkavállalóra, akik a európai autógyártás és kereskedelmi szektorban dolgoznak. Úgyhogy itt is még lesz egy következő baj, amikor majd gyárak zárnak be, és emberek kerülnek az utcára. De hát most ez a trend úgy tűnik, hogy az Európai Unió a 450 millió lakosával óhajtja megváltani a 8 milliárd lakosságú világ összes környezetvédelmi és levegőtisztasági problémáját, ami egy nagyon dicsérendő törekvés, csak nekünk nagyon fáj.
Hát fáj, és sokba fog kerülni, annál is inkább, mert ugye elég komoly változások elé nézünk. Igaz, azt lehet olvasni itt az első jelentésekben, hogy az emissziós határértékek nagy részt nem szigorodnak, írják. Viszont minden más változik. Felére kell csökkenteni, negyedére csökkenteni, bejönnek új tényezők. A nitrogénoxidot emissziós határértéket a benzineseknél ugye nem változik, de a dizeleké a benzines motorikhoz kell igazítani. Jelentősen kell csökkenteni. A benzineseknél marad az Euro 6-os normában rögzített 60 mg per kilométeres nitrogénoxid limit, viszont a dizelekével azonos szintre kell visszafogni a szénmonoxid szintet. 500 mg per kilométeres határérték az eddigi felezését jelenti.
Most úgy történik, hogy az Euro 6-ig a dízel és benzinmotorokat megkülönböztették egymástól a szabványban. Most az alacsonyabb szabványértékhez igazítják az Euro 7-est, tehát bárhol, ami a benzin és dízelmotoroknál szabványérték volt, amelyik alacsonyabb volt, az lesz az Euro 7-esben. És hát, ahogy említetted, hozzájönnek egyéb kibocsátott értékek, amit ugye eddig is többször megemlítettünk, hogy a gumikopásról soha senki nem beszélt, pedig azért ott 100 000 tonna szám megy a gumireszelék a levegőbe, és ez valahol eltűnik, vagy a tüdőnkben, vagy a bokrok között, vagy a folyókban, vagy a halakban. Ez kétségtelen. Viszont a másik oldala az, hogy én azt hiszem, hogy most betegesen keresi a világ az, hogy a fenntarthatóság hogyan valósítható meg úgy, hogy nem sérül az emberek mobilitási joga, nem sérül a levegő tisztasága jobban, vagy inkább javul, legalábbis Európában, mert én nem tudom, hogy az afrikai kontinens és Ázsia nagy része, mondjuk India mennyire fog beállni ebbe a sorba, meglátjuk. De a lényege az a dolognak, hogy a fenntartható mobilitást kell valahol megtalálni, ez egy kompromisszum, ezt nem lehet diktátumokkal előállítani, ez egészen biztos.
Fenntartható mobilitás, ugye elektromos autózás, ebbe gondolkodunk most, de még mielőtt rátérünk, azért itt még egyet vagy szóljak közbe, ugye jelenleg a mostani szúróborba szerű vizsgálatoknál egy belső égésű autónak 5 éves koráig, vagy 100 000 kilométerig tudniuk kell teljesíteni az Euro 6-os D-besorolást új autók esetén. Hát ez is fog változni. 10 éves koráig kell egy autónak is 200 000 kilométeres futás teljesítményig hoznia ugyanazt a szabványt, amit az első perctől.
Jó, hát ezt nevezzük illúziónak, műszaki illúziónak. Tehát itt akkor az autókba folyamatosan erőátvételt kell cserélgetni. Mondjuk 3-4 évente új erőátvételt kell beletenni, vagy olyan csoda fog történni, hogy olyan autót állítanak elő, amelyik nem fogyaszt olajat, nem növekszik a fogyasztása, nem kopik, stb. Tehát ezt mondom, tekintsük utópiának, aztán reméljük megvalósul.
A villanyautókra is hoz szabványt egyébként, vagy szigorítana elvileg ez az Euro 7-es, ugyanakkor a mai helyzet pontosan ugyanaz, tehát a gyárak már elébe mentek a változásnak. Jelen pillanatban ugye azt írja az Euro 7, hogy 5 éves korában, vagy 100 000 kilométeres futás teljesítménynél az újkori akkumulátor kapacitás legalább 80%-át kell tudnia. 8 évesen pedig 160 000 kilométernél 70%. Hát a mai elektromos autók zöme ezt produkálja.
Igen, ez nem tűnik teljesíthetetlen feladatnak. Itt az a kérdés, hogy ugye ennek csak az az értelme, hogy ritkábban kelljen akkumulátort cserélni, mert az akkumulátorgyártás az igen-igen környezetszennyező jelen pillanatban a jelen technológiák mellett.
Egyet nem értek, fékpor, és jelenleg 7 mg per kilométeres a határérték, hát nem is tudtam, hogy van ilyen egyáltalán. Ez 2035-től már csak 3 mg per kilométer lesz, nem tudom, milyen fékezési szisztémába gondolkodik a európai törvényalkotó. Gumikopásra ugyancsak vannak szabványok, itt például a mikroműanyagok kikerülését akarják megakadályozni a környezetben.
Ez nagyon jó, hogy ezt meg akarják akadályozni. Ugye a fékport azt én sem tudom értelmezni, hogy ez hogyan mérhető. Biztos valami labor körülmények között le lehet mérni ezt. Nem állítom, hogy nem. Talán a fékbetét kopásából, súlyának a csökkenéséből átszámolni a por méretére, nem tudom. De a gumikopás az viszont egyértelmű, ugyanis ugye a gumi úgy működik, hogy csúszik az Igen. úton. Ha nem csúszik, nem megy az autó. Tehát mindig van egy úgynevezett slipje a guminak, ettől kopik a gumi. Ezért van az, hogy 4-5-6 éves korában autó motorerőtől függően, meg nyomatéktól függően a gumikat le kell cserélni. A lecserélt gumiknál ugye azt tudjuk, hogy a gyári gumik általában 8 mm mintamélységűek, és olyan 1,5 mm-nél szokták lecserélni. Tehát mondjuk azt, hogy 6,5 mm gumi lejön a felületéről, hát ki lehet számolni, hogy ez guminként hány kiló
Igen.
gumiport jelent.
Az Euro 7-es egy nagyon fejlett kipufogógáz utókezelést, bevezetését tartja indokoltnak, csak hogy ugye ezeknek a fedezete hiányzik az autók árában. Ráadásul nincs is rá lehetőség beépíteni az autók motorterébe, például a kiskocsik annyira zsúfolt motortérrel rendelkeznek, hogy nincs hova beépíteni. Azaz a kiskocsik ki fognak esni a Pixisből.
Hát a kiskocsik már mostanáig is jelentősen csökkentek, és esegetnek ki a Pixisből, mert ezek a technológiák, akár a környezetvédelmi, akár a biztonsági előírások miatt annyira drágák, hogy a kis autók ára ezt nem bírja el. Tehát ma már azt mondhatjuk, hogy egy idézőjelben mondom, nagyon súlyos idézőjelben mondom, hogy egy olcsó kis autó az ilyen 6-7 millió forintba kerül. Néhány évvel ezelőtt ezért E-kategóriás nagy autót lehetett kapni. Most, ha említetted a magyar piacot, egy pár szót hadd mondjak róla, ugye a magyar piacon megindult a jelentős csökkenés, lehet látni
árcsökkenés.
Az árcsökkenés az akciózásban telik el.
Milliós
most,
árelőnynek
most
hívják.
Most gondoljuk meg, hogy egy milliós árelőnyt kap valaki mondjuk 18-20 milliós autóból,
hát
az ahhoz képest mennyi, mint amikor 5 milliós autóból adták a milliós árelőnyt, az ott 20% volt, ez itt meg 5.
Sincs.
Ilyen körül van. És amellett én azt gondolom, hogy ezek az autó árak, amik ma keletkeztek, ezekhez egész más bérrendszer és egész más jövedelmi viszonyok kellenek országosan és átlagban. Nem biztos, hogy a 20 milliós autó a drága, valószínűleg annak, aki ilyet szeretne venni, a fizetése az olcsó, a munkaereje az olcsó. Viszont a másik oldalon meg ezt egy termelékenységgel meg kéne támasztani, úgyhogy ez itt már egy olyan közgazdasági kör, ahol a termelékenység, a profittermelés, a jövedelem és az ár valahol szinkronba jön egymással, és akkor lesz újra autópiac. Jelen pillanatban én a magyar autópiacon további csökkenést várok, mert egyre csökken annak a vásárló erőnek a jelenléte, akik ilyen összegeket tudnak ilyen inflációs gazdasági helyzet mellett kiadni autóra.
Tervek szerint 2025-től a személyautóknál kis haszonjárműveknél vezetnék be, és rá két évre a nagy teherautóknál, buszoknál az Euro 7-et. Ez nincs kőbevésve, tehát senki ne vegye komolyan, mert annyi minden változott már az elmúlt időben, láttuk.
Hát meg a lobbik azért dolgoznak keresztbe.
Ennek ellenére ugye az Autógyártók Szövetség, az Európai Autógyártók Szövetsége azt mondja, hogy a közvetlen költségek ezeknél az autóknál az Euro 7 miatt, tehát ugye gyárakban át kell alakítani a motorokat, a hajtást, a kipufogó visszaszerelést, szóval mindent kell, mindenre oda kell figyelni, jelentősen meg fogják drágítani a költségeket, de amit kalkuláltak hivatalosan, annál 4-10-szer magasabb lesz a költségnövekedés az Autógyártók Szövetsége szerint. Mondjuk ez is egy lobby tevékenység, ilyeneket kijelenteni nyilvánvalóan. Ez is egy nyomásgyakorlás. Egy biztos, hogy úgy számoltak, hogy az Euro 7 bevezetésével 2000 euró nettó áron, erről ugye rárakodik áfa, ifa, bifa, minden, tehát amik meg vám, meg minden. Tehát ebből a kettőből lesz 4, mire a végfelhasználóhoz jut, és a dízel teherautók és buszok esetében ez közel 12 ezer euró nettó összeg. Hát így kalkulálnak.
Igen, itt különböző kalkulációk vannak. Nyilván, amikor az Unióban meghozták ezt a döntést, és indoklásra beleírták, hogy mennyit fognak emelkedni az árak, akkor ők igyekeztek lefelé menni ezzel azért, hogy kevésbé legyen, hogy mondjam, pánikkeltő az intézkedés. Az Európai Autógyártók Szövetsége nyilván az autógyárakkal együttműködve kiszámolt egy olyan maximális összeget, amelyikbe bármikor belekerülhetnek ezek a, még mindig nem tudjuk, hogy micsodák, és pontosan mit kell csinálni az Euro 7-tér. Ugye két év múlva itt van 2025, és a jogszabályt be kéne ahhoz vezetni, hogy lehessen rá fejleszteni. Mert hogyha az utolsó pillanatban belenyúlnak valamelyik számba, az a fejlesztési költségekbe jelentős megtakarítást vagy többletköltséget hozhat. Úgyhogy ezt nem tudjuk még. Az a helyes, amit te mondtad, hogy ezt addig nem tudjuk komolyan venni, amíg nincs meg az időpont bevezetése és a pontos számok.
A magyar piac ezer sebből vérzik. Az elmúlt három évben láttunk már itt hullámhegyet, hullámvölgyet, mélyföldet, tengerfeneket. Jelen pillanatban is zuhannak az eladások. Egyszerűen nem működik igazán jól a piac, annál is inkább meg kiszámíthatatlan a világ működése. És hát ugye volt egy kísérlet, hogy egy fixáros szerződéseket kössenek, hogy valamennyire azért kösse, biztosítsa magát egy autókereskedés, hát ebből most menekülnének a cégek, hiszen ez sem jó megoldás. Az sem jó megoldás, hogy euró alapú elszámolásban, hiszen látjuk, hogy ingadozik például a forint, és lehet, hogy éppen ők járnak rosszul, mert éppen erősödött a forint.
Hát én azt gondolom, hogy a fixáros szerződés nyilvánvalóan a kereskedőre is veszélyes, meg az ügyfélre is lehet veszélyes, hiszen hogyha közben árfolyam csökkenés van, akkor ugye az ügyfél drágában fogja megvenni az autót, mint amennyire vehetné, ha aznap szerződne. A fordított esetben nyilván fordítva van. Az euróban való árazás és elszámolás, ha meg tudják határozni normálisan és igazságosan azt a napot, amelyik árfolyamon számolnak el az ügyféllel, nekem tisztességesebbnek tűnik, mint ez a fixáros szerződés. Mert ez egy látszott tisztesség, a fixáros szerződés. Ami nekem a nagyobb gondom az, hogy itt beszélünk a környezetvédelemről, Euro 7-ről, meg euró akármennyiről, de akkor, amikor ennyire csökken a piac, annak mi az eredménye? Az, hogy a régi autók itt maradnak. És akkor a környezetre ennek a hatása egyértelműen negatív, mert ezek a régi autók még nem tudják 10 meg 20 éves korukban ugyanazt, amit új korukban, hanem jelentősen füstölnek, sokkal több káros anyagot bocsátanak ki, sokkal bizonytalanabbak műszaki állapot szempontjából, közlekedés biztonsági szempontból se jók. Tehát gyakorlatilag itt marad a nyakunkon anyagi okokból egy régi autópark, amit ugye üzemeltetni fog, aki üzemeltetni fog. 2035 még messze van. 2035 ugye az időpont, amikor nem akarnak már gázolajjal és benzinnel működő autókat forgalomba helyezni.
A mai gázolajjal és benzinnel.
De a szintetikus műanyag, üzemanyaggal igen. És akkor 2035-től még lehet számolni egy minimum 15 évet, amíg ezek az autók a régi benzines gázolajos autók köztünk maradnak. Úgyhogy elég el kell nézni itt 2050-ig, és az azért nagyon messze van ahhoz, hogy ne változzon meg addig minden.
De közben teljesen bizonytalan az autókereskedelem Magyarországon is, meg egész Európában, hiszen ugye itt van az a orosz-ukrán konfliktus, a korábbi COVID ügyben szétesett a szállítási lánc a világban, most az talán már kezdett föltápászkodni, vagy kialakulni, de itt is azért érvényesül a a kínálati kereseti piaci mozgás, egyre kevesebb a ritka fém, ami van, az most már a kínaiak kezében van 90 vagy 95%-ban. Megindult a harc azoknak a területek iránt, amelyek még tartalmazhatnak ilyen kibányászható fémeket, lásd északi sark és a hold, tegyük hozzá. Nem véletlenül van ez a nagy akció, amit most mindenki belefogott. Szóval egyszerűen bizonytalan az alapanyagbeszerzés, a szállítás, a chipgyártás önmagában tajvani konfliktus miatt, ugye itt lóg a fejünk
föl.
Az még lehet egy nagyon komoly probléma. Európában elhatározták, hogy gyártani fognak, már megindult egy gyár építése, nem tudom, hogy hol tart, mert azért az idő kell. Ez nem egy egyszerű dobozépület fölépítését jelenti. És hát itt van az akkumulátorgyártás. Az akkumulátorgyártás ugye Kína vezet, messze megveri a világot, ugyanakkor Európának szüksége van a saját akkumulátorgyártásra, ezért lépten nyomon építik Európa országában, van nálunk is, csak hogy hozzá alapanyag kell, az meg kínai kézben van.
Meg azt se felejtsük, hogy ezek a gyárak kínai gyárak.
Így, a javarészben. Hát igen. Most Volkswagen is gyárt.
De hát amik nálunk épülnek.
Igen. De ezekhez is kell alapanyag. Ugye kell alapanyag.
Hát kéne, és hogyha a kínaiaknak otthonra nem lesz elég alapanyag,
akkor nem idehozzák nyilván.
Valószínűleg nem fogják annyira idehozni, amennyire mi ezt gondoljuk.
És itt vannak a Európai Uniós diktátumok, tudjuk, hogy kapkodjuk a fejünket, hogy mi lesz, mert egyik pillanatban 30, aztán 35 a határidő az elektromos autózás bevezetésére, aztán megengedik a továbbélését a hagyományos belső égésű üzemanyag kisebb kivételtől eltekintve, aztán a gyárak bejelentik, hogy fölfüggesztik a gyártást, vagy befejezik, aztán mégis lesz gyártás, aztán össze-vissza beszél mindenki, senki nem tudja, mi lesz.
Nekem az a bajom, amit itt már többször elmondtam ebben a műsorban is, hogy nem a teljes lábnyomot figyeli senki, hanem mindenki egyrészt a saját lobby érdekeit figyeli, amit mondjuk azt, hogy egyenlő üzleti érdekekkel, a másik része pedig az, hogy ha önkormányzatról beszélünk, akkor csak az adott város levegőjének a tisztaságát reméli attól, hogyha kicseréli az autóparkot. Azt, hogy a szél mit fúj oda, az nem érdekli, mert ő csak a saját kibocsátásával foglalkozik. Azt, hogy mit mérnek a levegőbe, volt ilyen mérés régebben, nincs nagy változás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt még nagyon sokat kell tisztulni a szemléletileg is, műszakilag is, és környezetvédelmileg is a dolognak. Egy elektromos autó legyártása az ENSZ akkori kormányközi anyagából kivéve körülbelül 5 tonnával több széndioksziddal jár, mint egy hagyományos dízel és benzinmotoros autó. Most ezt az 5 tonnát, ami 5000 kiló, 500 ezer gram, ha jól számolom, akkor ezt elosztom a 120 gram körüli átlagos kibocsátása, ahol kijön az a kilométer mennyiség, amennyi szükséges ahhoz, hogy egyáltalán
100 ezer kilométer körül,
ezt a különbséget az elektromos autó behozza.
És egy dologról nem beszél soha senki, a politika különösen nem Európában, hogy energia bizonytalanság van a teljes kontinensen, nem biztos, nincs biztosítva tartósan sem a gáz, sem a kőolaj, sem az elektromos áram utánpótlás, beszerzés. Ez a mai, ami most van, ez egy adhok jellegű. Erre nem lehet építeni elektromos autógyártást.
Várjuk meg azt, hogy ha tegyük föl, lenne is erőművi kapacitás az elektromos autók töltésére, akkor még nincs meg az a karvastagságú vezetékhálózat, amit ki kell vinni a töltőpontokra. Az egész infrastruktúra, az egész logisztika, hogy kerül egy országba több ezer töltőpontra ki az a nagy feszültségű áram.
És tegyük hozzá, a rész nagyon drága, és az is kínai kézben van jó részt.
És fogyóban van,
tehát ugye maga a rész kábel önmagában hiányzik, tehát azért is lassan
szóval
halad.
Én inkább azt gondolom, hogy ezek a Euro 7, meg az elektromos autózás, így akkumulátorral, meg az egész technológia, ez még inkább sok kérdőjelet vet föl, semmint megoldást.
De egyre több kérdőjelet, hogy közeledünk a kitűzött időponthoz. Ugye, tehát nem vagy optimista?
Én optimista vagyok, mert azt gondolom, hogy minden mobilitási formának meg lesz a helye a közlekedésben. Azt gondolom, hogy szépen el fogunk pöfögni akár szintetikus, akár dízel, benzin, üzemanyaggal hajtott autóinkkal még jó sok évtizedig. Meg lesznek az elektromos autók a városi használatra, remélhetőleg lesz hozzá elég energia, majd kell építeni erőműveket nyilván Európa szerte miatt, vagy pedig kialakul egy olyan új, általam még nem ismert műszaki megoldás az akkumulátorokra, ami mondjuk egy aktatáska méretű akkumulátorral elmegy az autó 1000 kilométert, és 10 másodperc alatt feltölthető, ez egy utópia.
Köszönöm szépen Erdély Péternek, járműkereskedelmi szakértőnek, hogy itt volt, és ezeket elmondta.
Én is köszönöm.
Műsorunk véget ért, köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is találkozunk ugyanebben az időben önökkel, hogyha itt lesznek a rádiók előtt, várom önöket, viszonthallásra.